Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy a mai napunknak a vége felé megállhatunk előtted. Te látod, hogy mennyi zaj, mennyi zakatolás, mennyi gondolat, érzés futott át a szívünkön, agyunkon, mennyi mindennel megterhelve, vagy éppen örömmel betöltekezve jövünk most ide eléd. Emberileg olyan lehetetlennek tűnik abból a nagy pörgésből és zajból egy kicsit lecsendesedni és megállni előtted. Nem is a magunk erejében bízunk, atyánk, hanem a te szent lelkedet hívjuk segítségül, hogy csendesítsen el bennünket, hogy hangoljon rá minket a veled való közösségre, a te élő és éltető igédre. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy bút örömöt, vágyat te csitíts el szívünkben, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. És azért könyörgünk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk a te igédnek, betöltekezve azzal, és hadd folytathassuk az Isten tiszteletet a templomból kilépve, visszatérve otthonainkba, családjainkhoz, szeretteinkhez, munkáinkhoz, feladatainkhoz, ünnepeinkhez. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hadd lehessen az egész életünk, neked szentelt és neked kedves Isten tisztelet. Így kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Jézus nevében könyörgünk, hallgass meg minket. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni köztetek, Ézsaiás próféta könyvének 44. részében van megírva a 12. verstől a 22. versig terjedő igeszakaszban. A kovács fejszét készít és munkálkodik a szénnél, és alakítja azt pöröllyel, és munkálja azt erős karjával, és megéhezik, és ereje nincsen, és vizet sem iszik, és elfárad. Az ács mérőzsinort von, lefesti azt íróvesszővel, és meggyalulja azt, a cirkalommal alakítja, és csinálja azt férfiú formájára, ember ékességére, hogy házában lakjék. Cédrusfát vág magának, tölgy és cserfát hoz, és válogat az erdőfáiban, fenyőt plántál, amelyet az eső fölnevel. Azokból az ember tüzet gerjeszt, vesz belőlük és melegszik, meggyújtja és kenyeret süt. Sőt, Istent is csinál abból és imádja, bálványt készít és előtte leborul. Felét tűzben megégeti, felénél húst eszik. Pecsenyét süt és megelégszik, és aztán melengeti magát és szól, bezzeg melegen van, tűznél valék. Maradékából Istent készít, bálványát. Leborulva imádja azt, és könyörög hozzá, és így szól, szabadíts meg, mert te vagy Istenem. Nem tudnak és nem értenek, mert bekenvék szemeik, és nem látnak, és szívük nem eszmél. És nem veszi eszébe, nincs ismerete és értelme, hogy mondaná, felét tűzben megégetém, és kenyeret sütöttem annak szenénél, sütöttem húst, és megettem, és maradékából utálatosságot csináljaké, és leboruljak a fagaj előtt. Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét, és ezt mondja, hát nem hazugság van én jobb kezemben. Ó, emlékezzél meg, Jákob, ezekről, és Izrael, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, én szolgám vagy Izrael, nem feledlek el. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, néhány nappal ezelőtt az egyik ismeret terjesztő csatornán a vulkán kitörésekről néztem egy műsort, és a megdöbbentő számomra az volt, hogy nem a kitörésnek a mérete, a robbanás ereje, a tűz vagy a láva a legveszélyesebb egy-egy ilyen alkalomkor, hanem egy egyszerű, jelentéktelennek tűnő, pehelykönnyű, mindent beborító, szürkés-fehér anyag, a hamu. Milyen veszélyei vannak ennek? Elmondták ott a műsorban, hogy ezzel a hamuval együtt millimétert tört részét alkotó penge éles kődarabok szállnak fel a légkörbe, és aztán, amikor visszahullik ez, ezek a penge éles részecskék bekerülve a szervezetünkbe, a légzés által szétvágják az ember tüdejét szószoros értelmében, és halált okoznak. Aztán a másik veszélye ennek a vulkán kitörésből fakadó hamunak, hogy a magas légkörbe kerülve, még a legkevesebb az, hogy a légi közlekedést akadályozza, növeli az üvegházhatást, de a legveszélyesebb, amikor a hamu apró porszemként vagy pilleként szárazon visszahull a földre. Miért annyira veszélyes ez? Egyrészt, hogyha későbbiek folyamán esővíz éri, akkor többszörösére nő a tömege, és nem is gondoltam volna, hogy az egyik legnagyobb kár, amit okozhat a tetőkre hulló hamu, hogyha megszívja magát, többszörösére nő a súlya, és hatalmas károkat okoz, összetörnek a tető szerkezetek a súlya alatt. Az a nagyon meglepő, hogy látszatra ez a hamu nem alakítja át úgy a tájat, mint egy vulkánkitörés, amely hatalmas robajjal szétvet hegyeket, sziklákat, földet, hanem olyan szépen csendben lehull és beteríti az egész tájat. Mindent belep, a vékony szürkés-fehér réteg, azt gondolnánk talán, hogy egészen ártalmatlan, mégis globális hatása volna egy ilyen nagy kitörésnek, amiről itt a műsorban szó volt. A növények ugyanis nem jutnának éltető napfényhez, hiszen noha csak milliméteres vagy annak tört része a hamuréteg, mégis elzárja a napfény útját. Megáll a fotoszintézis, és kipusztulnak állatok és emberek táplálékául szolgáló növények. Talán ez az utóbbi kép szemlélteti a legjobban, hogy milyen alattomosan tesz is tönkre, és gyilkol a bűn. Mások is, és talán mi magunk is, könnyebben észreveszünk nagy bűnöket. Mások életében is, meg a magunk életében is, amik ilyen vulkán kitörésszerűen berobbannak a saját életünkbe, vagy mások életébe, és látványosan tesznek tönkre életeket, családokat, kapcsolatokat, társadalmakat. De kedves testvéreim, mi a helyzet a kevésbé látványos bűnökkel, amelyek, mint a hamuréteg, belepik az életünket, és észrevétlenül sorvasztják el hitünknek a növényét. Szokások, amelyek életünk részévé válva, már talán fel sem tűntek, úgy belesimulnak a napjainkba, az életünkbe, a hétköznapjainkba. Nagyon sokszor olvasva az Ószövetséget, és ott Izrael népének életét szemlélve, láthatjuk azt, hogy milyen nagy gondot jelentettek a bálvány áldozatok, a bálvány istenek szobrai, a bálvány templomok és az áldozó halmok. Istenfélő királyoknál látjuk, akik próbálják kiirtani a bálványimádást, hogy a látványos dolgokat viszonylag könnyebb kiiktatni, és könnyebb ezektől megtisztítani a népet. A tájból kiemelkedik egy-egy szobor, egy-egy templomépület, és azt lerombolni, az sokkal könnyebb, mint azokat az áldozó halmokat, amik talán szépen belesimulnak a tájba, az ember csak azt gondolná, hogy ez egy dombocska, vagy egy kedves kis liget, mégis valamilyen bálványnak áldoztak ott Izrael fiai, és ott paráználkodtak. És csak a nagyon-nagyon alapos reformer, Istenre figyelő királyok voltak azok, akik nem csak a bálványtemplomokat, nem csak a bálványszobrokat, ezeket az áldozó halmokat is elpusztították. Ledózerolták, mondhatnánk így. És ezek azt gondolom, hogy az igazán veszélyesek a mi életünkben is, ezek az észrevehetetlen, vagy nagyon nehezen észrevehető bálványok, nagyon nehezen azonosítható bűnök, amelyek már olyan megszokássá, olyan hétköznapivá, azt mondhatjuk, hogy életünk részévé váltak, és úgy belesimulnak a tájba. Nem tudhatjuk, hogy kinek mi az az életében, de érdemes megvizsgálnunk, hogy mi az a hamu réteg, ami beborítja az egész életünket. Lehet, hogy a hitetlenség vagy a bizalmatlanság hamuja, a keserűség, az irigység vagy az önzés, ami életünk minden területét beborítja, áthatja, és akadályozza az Istennel való élő és éltető kapcsolat kialakulását. Mi a te életedben, kedves testvérem, az a talán nagyon vékony hamuréteg, az a bűn, ami mindent beborít, az életed minden területét áthatja, és akadályozza az Istennel való közösséget, ami elválaszt Istentől. Mi az a magaslat, ami vagy aki eltakarja előled a napot, akadályoz abban, hogy Istent igazán megismerd. Arra figyelmeztet bennünket Pál apostol a 2. Korintusi levél 10. részében, az 5. versben, hogy ezeket a magaslatokat le kell rombolni. Azt mondja a 2. Korintus 10.5-ben, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Azt gondolom, hogy a hívő ember életében ez az egyik legfontosabb feladat és tevékenység, hogy minden okoskodást, minden kívülről jövő okoskodást, minden belülről jövő kifogást, amivel talán kifogásokat keresünk, hogy engedelmeskednünk kelljen Istennek, minden magaslatot, minden olyan időtöltést, minden olyan kapcsolatot, ami akadályozza mit is? Isten megismerését. Isten ismerete ellen emeltetett magaslatokról beszél az apostol. Azt mondja, ezek akadályozzák azt, hogy igazán annak lássuk Istent, aki, és így igazán úgy tudjuk őt tisztelni, ahogy az hozzá méltó és őt megilleti. Felolvasott ige szakaszunkban a bálványok hiába valóságáról hallhattunk, amelyek nem tudnak segíteni. Arra bíztat bennünket az ige, hogyha tovább olvastam volna, hogy ezeket le kell rombolnunk, mert Isten már vár ránk, és kész megbocsátani, és megáldani bennünket. De a bálványok, ezek a magaslatok nem csak Isten látványát akadályozzák meg, nem csak Isten megismerését gátolják az életünkben, hanem az áldásoknak is az akadályai. És ha keressük az életünkön, miért nincs áldás, miért nincs békességünk, miért nincs örömünk, miért nincsenek gyümölcseink, akkor ez az elsődleges oka, ezt kell először megvizsgálnunk, hogy vajon nincsen-e olyan bálvány, ami mint egy dugó elzárja az Isten áldásainak folyamát az életünkben. De kérdezhetné valaki, hogy a 21. századi művelt, felvilágosult nyugati civilizációban hogyan lehet bálványokról beszélni? Azt gondolom, nagyon könnyen. Talán azt is mondhatnánk, hogy sokkal színesebb ma a bálványok palettája, mint Ézsaiás korában volt, 2700 évvel ezelőtt. Sokszor a gyermekek sem értik hittanórán, hogy miért beszélünk a bálványimádás veszélyeiről, amikor nem hajlongunk szobrok előtt, nem mutatunk be áldozatokat. Megdöbbentő volt néhány héttel ezelőtt, amikor pár osztályban egy néhány kérdéses dolgozatot, idézőjelben dolgozatot irattam, és az volt az egyik kérdés, hogy miért jó, hogy református vagyok. És nagyon sokan azt válaszolták rá, hogy hát azért jó, mert nem vagyunk bálványimádók. Mert nem kell szobrokat csókolgatnunk, és nem vagyunk bálványimádók. És tényleg? Tényleg nem vagyunk bálványimádók? Azért, mert nem kell szobrokat csókolgatnunk, meg képek előtt leborulnunk, az azt jelenti, hogy akkor már református ember nem is lehet bálványimádó. És emlékeztetni kell őket is, és persze magamat és magunkat is újra és újra, hogy az ember szíve bálványgyár, ahogy ezt Calvin megfogalmazta. Még a legjobb, a legszebb, a legártatlanabb dolgokból is képesek vagyunk bálványt csinálni, mert ilyen az ember megromlott szíve. Még olyan dologból is tudunk bálványt csinálni, amire Isten mondta előzőleg, hogy készítsük el, gondoljunk Mózesnek a részkígyójára. Isten mondta azt, hogy készítsen részkígyót a pusztában, amikor egyik büntetésként a nép lázadása miatt kígyók marták meg Izrael népét és tagjait, aki felnézett hittel, a részkígyóra az megmenekült. Isten mondta, engedelmességi aktus volt, amit Mózes tett, engedelmeskedett Istennek, elkészült a részkígyó, a szabadítás eszköze volt, és mit csinál belőle 700 évvel később Izrael? Bálványt. Elkezdenek áldozatokat bemutatni a részkígyó előtt. És majd Ezékiás királynak kell elpusztítania az egyik reform keretében ezt a bálványt. Mert ugyan Isten mondta, hogy készítsék el, mert ugyan Isten mondta, hogy ez lesz a szabadítás eszköze, de Isten nem mondta azt, hogy áldozatot kell neki bemutatni. Nem mondta, hogy többet kell neki tulajdonítani annál, mint ami. Így lehet aztán a legártatlanabbnak, még talán a legszentebbnek tűnő dologból is bálvány, ha nem Istenre figyelve kezeljük. Úgy fogalmaztuk meg aztán ezt a gyermekekkel a hittanórán, hogy a bálvány mindaz, ami vagy aki fontosabb számomra Istennél. Minden, ami elválaszt Istentől, emlékezzünk a hamurétegre, bármilyen vékony, bármennyire is beleillik a tájba, mégis idegen test, idegen anyag akadályozza a napfényt, hogy eljusson a növényhez, és elpusztítja azt. Minden, ami elválaszt, még a legvékonyabb dolog, a legártalmatlanabbnak tűnő dolog is, ami elválaszt az élet forrásától, az bizony a halálunkra van. Ezen a mércén vizsgáljuk meg az életünket, így úrvacsorára készülve, és nézzük meg alaposan, hogy tényleg nem vagyunk-e bálványimádók. Vagy csak a mellünket verjük és döngetjük, hogy mi jó reformátusok vagyunk. Bezzeg, mi nem imádjuk Máriát, meg nem imádkozunk szentekhez. És más bálványok, amikre az időnket, a pénzünket költjük, töltjük, amire tékozoljuk a szeretetünket, amit Isten másfelé akar bennünk terelni, amikor olyanokkal foglalkozunk, ami nem Isten szerint való, amikor szó szerint áldozunk haszontalan dolgokra, az vajon nem bálványimádása? Isten igéjének mérlegére téve, talán legkedvesebb szokásunkról, időtöltésünkről, dédelgetett álmunkról, vagy kapcsolatunkról derül ki, hogy szemétdombot ölelgetünk, ahogy az egyik prófétai könyv ilyen nagyon markánsan fogalmaz. Akik bíborban születtek, most a szemét dombot ölelgetik. Lelki értelemben vajon nem igaz-e ránk sokszor, kedves testvéreim, ugyanez? Bíborban születtünk. Ha megtértünk, ha Isten szent lelke újjászült bennünket, ha ismerjük az élő, feltámadott Jézus Krisztust, akkor Isten gyermekeiként, királyi gyermekekként járunk, kelünk ezen a világon. És királyi gyermekként vajon kell-e nekünk a szemétdombot ölelgetni? Vagy végre észrevesszük azokat az értékeket, azokat az igazi értékeket, amelyeket Isten készített nekünk? Vagy ahogy itt olvassuk az Ézsaiás könyvébe, a fagaly előtt áldozunk. A hiába való, élettelen, erőtelen dolgoknak időt, erőt, pénzt, figyelmet, sokszor egészségünket feláldozva olyan valamire, ami por és hamu. És higgyük el, kedves testvéreim, hogy nem csak por és hamu lesz, majd egyszer, amikor meghal, amikor elpusztul, amikor tönkre megy, amikor az utolsó ítélet tüzében atomjaira hullik, hanem már most is por és hamu. Csak mi még nem vesszük észre. Csak mi még a szép külső mázat látjuk, és nem vesszük észre, hogy belül por és hamu. Már most az. Minden, ami Istentől elválaszt, ami Isten és közénk áll. Nehogy későn kapjunk észbe, mint ahogy Jeremiás figyelmeztet a 14. versben, a 10. részben, így szól, minden ember bolondá lett, tudomány nélkül, minden ötvös megszégyenülő az ő öntött képével, mert hazugság az ő öntése, és nincsen azokban lélek. Hiába valók azok, nevetségre való munka, elvesznek az ő megfenyítetésük idején. Igen, kedves testvéreim, több helyen figyelmeztet bennünket a Szentírás ebben az Ézsaiási igében is, de a Zsoltárok könyvében is, hogy mennyire hiába valók a bálványok. Különösen veszélyes, amikor magunknak készítünk bálványokat, vagy éppen magunkat bálványozzuk, ez az egyik, ami legnehezebben azonosítható bálványimádás. Vagy amikor hamis Isten képet követünk. Vagy olyan bálványokban bízunk, amiknek ugyan van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van kezük, de nem tudnak megtartani. Mert, ahogy olvasjuk a Jeremiási igében, nincs bennük lélek. Kő, fa, fém, vagy éppen emberi hús, teljesen mindegy, de nincs benne az Isten megelevenítő lelke. Megdöbbentő volt látni a Tíz parancsolat című filmben, amikor a fáraó a 10. csapás után a halott gyermekének a testét az egyik egyiptomi bálvány szobornak a kezébe teszi le. És könyörög napokon át, hogy adja vissza belé az életet. És így külső szemlélőként kicsit nevetséges is volt, hogy egy kő darabhoz imádkozik. És persze nem történt semmi. Ezekkel a tehetetlen kezekkel szemben vár ránk az élő Isten felénk tárt karokkal, úgy, ahogy olvassuk az Új Szövetségben, ahogy az Atya várta haza a tékozló fiút. Ugyanis a felolvasott igerészünkben is ez a bíztató utolsó vers. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Isten mindezek után, miután bemutatja a bálványozás hiába valóságát, a bálványoknak az élettelenségét, elmondja, hogy ő az élő Isten, mi mindent tett már eddig is, azért, hogy végre a vele való szeretet kapcsolatra igent mondjunk. Azt mondja, eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, mint felhőt, bűneidet. Visszatérve az első képhez, ehhez a bizonyos ismeretterjesztő filmhez, ott is azt mondták, hogy igazán a megoldást éppen a szél adja, ami elfújhatja, meg a víz, ami lemoshatja ezt a hamuréteget, és újra nagy nehezen hetek, hónapok, talán évek múlva helyreállhat az ökoszisztéma. Ugyanezt mondja Isten most nekünk lelki értelemben. Ő kész eltörölni, mint a felhőt, ami bűneinket, kész ezt a hamuréteget, ami talán rárakódott az évek, évtizedek folyamán az életünkre, a lelkünkre, az ő szent lelkének mennyei szelével lefújni, letisztítani, a lélek kiáradásának ünnepére készülünk pünköstkor. Jó lenne, hogyha az ő személyét és az ő munkáját komolyan vennénk az életünkre nézve, a bűnbánattal, a bűnbocsánattal, a megigazulással és a megtisztulással kapcsolatban is. Elmondja Isten, hogy ő már mi mindent tett értünk. Eltörölte álnokságainkat, a mi álhatatlanságunkat, a mi kétszínűségünket, a mi kétszívűségünket, mint a felleget és mint felhőd bűneinket. Most azonban mi vagyunk, kedves testvéreim, lépéskényszerben. Azt mondja, hogy térj én hozzám. Dobjuk el, romboljuk le a bálványainkat, távolítsuk el a bűn ártalmatlannak tűnő, mégis halálos hamurétegét életünkről, hogy Krisztus ragyogjon fel nekünk. De hogyan történik ez? Sokszor éri a lelkipásztorokat az a vád, hogy elmondják azt, hogy mit kellene csinálni, csak azt nem mondják el, hogy hogyan. A Szentírás egyértelművé tesz, hogy hogyan működik a bálványtalanítás az életünkben, és hogyan működik a bűnbánat. Meg kell bánnunk, meg kell vallanunk, és el kell hagynunk a bűnt. Olyan szépen fejezi ki ezt a Szentírás, azt mondja, hogy megtérés. Visszatérés Istenhez, visszatérés az atyai házhoz. feladom az önfejű menetelésemet a saját akaratom után és szerint, megfordulok egy 180 fokos fordulattal, és azzal szemben, hogy eddig távolodtam Istentől, végre elkezdek közeledni hozzá. És ehhez bizony döntést kell hozni. Nem elég bánkódni meg sajnálkozni a bűn következményei miatt, meg a bűn pusztító volta miatt, az még nem bűnbánat. A bűnbánat az, amikor rájövök, hogy azt a valakit szomorítottam meg, aki engem a legjobban szeret. Aki eltörölte álnokságaimat, mint a felleget és mint felhőt bűneimet, aki megváltott, aki megvásárolt magának. Akié vagyok, aki engem legjobban szeret, azt botránkoztattam meg, aznak okoztam fájdalmat és szomorúságot. És amikor már ez bánt, az a bűnbánatnak az igazi jele. És aztán nagyon fontos annak a megvallása is. Vannak olyan esetek, amikor nem elég, úgymond a belső szoba csendjében megvallani, hanem kell egy lelki gondozó, kell egy hitben érettebb testvér, férfi testvér vagy nőtestvér, akivel együtt, vagy aki jelenlétében Isten elé viszem az adott bűnt. Mert bizony azt mondja Jakab, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. És ez nekünk, reformátusoknak kevésbé ismert gyakorlat, meg aztán jön rögtön a vád, hogy jó, hát itt a lelkész a gyónásról beszélt, de nem a gyónásról beszélünk. Pusztán arról a gyakorlatról, amire hív bennünket a Szentírás, ami a szabadulás útja bizonyos esetekben. És Luther Márton maga is úgy érezte, a nagy reformátor, hogy a vízzel együtt egy kicsit a gyereket is kiöntötték a reformátorok, amikor egy tolvonással a gyónást megszüntették. Nyilván a nem biblikus gyónással most sem értünk egyet. De a bibliai értelemben vett lelki gondozói közösségen alapuló bűnvallással igenis egyet kell értenünk. Hiszen így éltek az apostolok, hitvalló őseink, a reformátorok, nem csak az úrvacsorával, hanem ezzel a gyakorlattal is. Ne csak az úrvacsorai gyakorlatban kövessük eleinket, hanem ebben is. A megtisztulás, a megújulás, a bűnvallás tekintetében. És aztán a következő lépés, hogy el kell hagyni. Nem elég bánkódni miatta, nem elég sajnálkozni miatta, nem elég megvallani, hanem szakítani kell, el kell vágni a gyökerét a bűnnek, hogy aztán ne hajthasson ki újra. Erre hív és erre biztat bennünket, most úrvacsorára készülve, bűnbánati héten Isten igéje. Valljuk meg, bánjuk meg, és hagyjuk el a bűneinket. Romboljuk le a bálványainkat, hogy valóban Krisztus lehessen az, aki felragyog nekünk. Miért is? Azzal indokolja ezt a 44.22 Ézsaiás könyvében, mert megváltottalak. Hiszen megváltott, megvásárolt bennünket Isten, így hozzá tartozunk, az övéi vagyunk. És ahogy a Heidelbergi K.T. első kérdés felelete mondja, ez életünk legnagyobb vigasztalása. Hogy nem a magamé, nem a bűné, nem a halálé, nem a sátáné, hanem Jézus Krisztus tulajdona vagyok. És mivel az övé vagyok, csak úgy tudom igazán odaadni magam neki, hogyha minden más köteléket elvágok, és engedem, hogy az Isten szent lelke szabadságában az Isten terve valósuljon meg az életemben. Megváltott, megvásárolt minket Isten drága véren, így hozzátartozunk. Ennek tudatában és örömében erősítsük meg szövetségünket az úrvacsorában az Úr Jézussal. Engedjünk hívó szavának, ébredj fel, aki aluszol, támadjál fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te már az első lépést megtetted felénk. Te kész vagy eltörölni bűneinket és álnokságainkat Krisztus véréért. Köszönjük, hogy készen vannak a te áldásaid és a te ajándékaid egyen-egyenként mindnyájunk életére nézve. Bocsáss meg nekünk, hogyha mi még mindig olyan balgák vagyunk, hogy a saját erőnkben, saját elgondolásainkban, terveinkben bízunk, vagy mástól, másoktól várjuk a boldogulásunkat, és észre sem vesszük, hogy lépten nyomon emelkednek a bálvány szobrok és templomok az életünkben. Bocsáss meg nekünk, hogyha a mi életünk zöldellő rétjét is beborította már a hamu. A kétkedés, a bizalmatlanság, az irítség, az önzés, a hétköznapok terheinek és a keserűségnek a hamuja. Add, hogy végre a te szent lelkednek engedve tudjunk megtisztulni, megszabadulni ezektől, hogy növekedésnek indulhasson a mi életünk, hogy az a terv bontakozzon ki bennünk, az a jó és tökéletes akarat, amit te elterveztél felőlünk világ alapjainak felvettetése előtt. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy segíts nekünk azonosítani a bálványainkat, s add, hogy ne csak lássuk ezeket, hanem legyünk készek lerombolni, legyünk készek szakítani ezekkel, könyörgünk, hogy adj nekünk bűnlátást és őszinte bűnvallást, bűnbánatot a szívünkbe, és add, hogy ezektől megszabadulva, elhagyva a bűnt, tudjunk téged követni, és neked kedvesen élni. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy az úrvacsorával való élésre is te készíts fel bennünket, hogy ne hiába együk a kenyeret és igyuk a bort, ne együnk magunknak, és ne igyunk magunknak ítéletet, hanem a te szent lelked által valóban ezek a jegyek táplálhassanak bennünket az örök életre, Jézus értünk hozott áldozatának érdeméért. Könyörgünk így, mennyei atyánk, te áld meg az előttünk álló napokat, az ünnepre való készülésünket, hadd tudjunk a nagy pörgés ellenére lecsendesedni, csendben maradni előtted, és megújítani a veled való szövetségünket, megtisztítani magunkat mindattól, ami tőled elválaszt, hogy valóban Krisztus ragyoghasson fel nekünk, és aztán ő ragyoghasson fel bennünk is mások számára. Kérünk azért, atyánk, hogy te áld meg a mi családjainkat, a mi szeretteinket, te légy, kérünk, a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, és imádkozunk egyházunk és nemzetünk megújulásáért, hogy a te szent lelked által te adj ébredést, és imádkozunk az éjszakánkért, a hazavezető utainkért, hogy te őrizd bennünket, és könyörgünk, hogy te adj a te nevedben való békességet nekünk, ahogy eddig is, ezután is te légy, mennyei atyánk, a mi őriző pásztorunk. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen.